Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk is a mi Isten tiszteletünk áldását. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el most helyünket, és a 499. dicséretünket keressük ki, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 499. dicséretünk első, valamint 5. és 6. versét. A 499-es dicséretünk első verse így kezdődik: megújult testtel és erővel. Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a mai napon a Heidelbergi K.T. 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatai, azon belül is a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallott tételeknek a magyarázatai. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincs-e velünk Krisztus mind a világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint, nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Nem válik el így módon egymástól a Krisztusban való két természet. Ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van. Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Kedves testvéreim, gyertek, hajtsuk meg most fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki nem csak feltámadtál és élsz, hanem ott vagy az Atya jobbján, mennyei dicsőségben, és mint ott lévő, biztos záloga vagy a benned hívőknek afelől, hogy egyszer mi is ott leszünk veled testileg, a te országodban és a te dicsőségedben. De köszönjük te neked, hogy szent lelked által nem csak a távoli jövőben lehet majd találkozásunk veled, hanem már most is. Itt is, ebben az együttlétünkben is találkozhatunk veled, aki szólítasz bennünket ígéd által szent lelked jelenlétében. Köszönjük te neked azt, hogy közben jársz érettünk, és amikor megszólítunk téged, te közvetíted a mi kérésünket az Atya felé. Arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hordozzál bennünket kegyelmesen az Atya előtt, és elégítsd meg a mi szívünket és lelkünket ezen a helyen. Adjad, hogy örömünk benned legyen. Adjad, hogy könnyeinkre vigaszunkat benned találjuk meg. Adjad, hogy kétségeink között téged láthassunk meg, aki eljössz hozzánk, hogy kiemeljél bennünket mindenféle romlásból és bajból, amit magunkra hoztunk, amit magunknak gyűjtöttünk. Kérünk téged, ebben a kegyelemben részesíts bennünket, hogy úgy indulhassunk majd innen a te házadból, mint akik meghallották, megértették és befogadták a te kereső, vigasztaló, útmutató szavadat. Amen. Kedves testvéreim, keresztségre készülünk. A 329. dicséretünk második versét énekeljük most. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén.
Légy a
Kedves testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom az Úr Jézus Krisztus szavait, aki eképpen szólította meg az ő tanítványait. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Az elmúlt héten egy lelkészi körben összefutottam egy lelkész kollégával, aki azt mondta nekem, fölkeresett egy család, vagy telefonált nekem egy család, akik tőletek érkeztek hozzánk, azt mondván, hogy nem vagy hajlandó megkeresztelni a gyermeküket. Szeretettel köszöntöm Kisszékely családot, Zsoltot és Évit, és az ő kicsiny leányukat, második gyermeküket, Lucát, akit ezen az istentiszteleten meg fogunk keresztelni. És hogy eloszlassam a testvéreknek a kételjeit, hogy miért keresztelünk és miért nem keresztelünk, ezért engedjék meg a testvérek, hogy erről szóljak most néhány szót. Kedves testvéreim, Isten gyermekeiként, gyülekezetként felelős szolgálat bízatott ránk ebben a világban. Nem csak rám, hanem Jézus Krisztus követőinek gyülekezetére egyaránt. Rám különösképpen is, mert az a feladatom, hogy ezt a gyülekezetet ezen a helyen pásztoroljam és vezessem, de ez az én külön felelősségem, mindannyiunknak van felelőssége ebben a gyülekezetben. Sokféle felelősségünk van, felelősek vagyunk azonban, ide szűkítem ma a mondatot, a sákramentumokért. Felelősek vagyunk az úrvacsora és a keresztség sákramentumáért, amelyeket a protestáns egyházakban, így a mi egyházunkban, a református egyházban is gyakorolunk. Felelősségünk azt jelenti, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a keresztség sákramentuma nem a miénk. Nem mi találtuk ki, nem mi hoztuk létre, és nem mi alkottuk meg a keresztség szabályait és lehetőségeit, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő adta nekünk ezt, ő rendelte számunkra, és éppen ezért, mivel a keresztség róla szól, és az ő tulajdona, ezért mi, akik a keresztséggel élünk, akár egyik oldalon, mint akik kiszolgáltatjuk a keresztséget, akár a másik oldalon, mint akik kérjük a keresztséget, neki tartozunk felelősséggel és elszámolással. Neki, nem egymásnak elsősorban, hanem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Kedves testvéreim, ha valaki Isten gyülekezetének, Krisztus testének nem tagja, és nem is kíván azzá lenni, akkor nem látunk, mint felelős emberek, semmi garanciát arra, hogy meg fogja tudni tartani azt a vállalását, amit minden szülő és keresztszülő a gyermek keresztség alkalmával vállal. Ha valakit Isten világa nem érdekli, Isten világa pedig ma ebben a látható közegben, amiben élünk, a gyülekezetben jelenik meg, ha valakit az Isten világa nem érdekel, akkor semmi garancia nincs arra, hogy amit vállal, azt meg is fogja tartani. A bankok megteszik azt, hogy noha tisztában vannak azzal, hogy a hitel fölvevő nem lesz képes a hiteleit visszafizetni, sokszor mégis kiadják a hitelt. nem akarjuk ezzel a bankárokat bántani, de nagyon sokan ma ennek káros útjai. Mi becsületesek akarunk maradni Isten színe előtt. És ha azt látjuk, hogy valakit az Isten világa eddig nem érdekelt, és nem foglalkozott vele, nem szeretnénk egy olyan igát a nyakába tenni, amelyen nem tud elszámolni a későbbiekben, mert a gyermekkeresztségben különösképpen is nagy vállalást tesz az ember. Ez pedig az, ez a vállalás, ami most is el fog hangzani, hogy a szülők és keresztszülők megígérik azt, hogy a gyermekükkel meg fogják ismertetni az Isten világát. Meg fogják ismertetni a gyermekükkel Jézust, az ígét. Ez egy nagyon nagy elkötelezés szülők és keresztszülők részéről, mert ez egyáltalán nem könnyű feladat. Nem azt kell a gyermekünkkel megismertetni, amit mi Jézusból ismerünk, hanem Jézust kell a gyermekeinkkel megismertetni. És ez sok embernek a nagy tévedése, hogy amit én ismerek Istenből, na majd azt átadom a gyermeknek. Hát ezzel nem lesz tele egy gyerek tarisznyája se, azt gondolom. Azt kell megismertetni, és mi erre teszünk fogadalmat, akit követünk, Jézus Krisztust. Jézus Krisztust pedig nem ismerheti más, csak aki Jézus Krisztust követi. Aki odaadja magát arra, hogy Jézus, én a tied akarok lenni. Én tudni akarok rólad. Engem érdekel, hogy te mit mondasz, mit tanítasz. Kedves testvéreim, ha valahol egy szülő vagy keresztszülőnél nem látjuk ezt az elkötelezettséget, akkor a mi felelősségünk, mindannyiunk felelőssége, és különösképpen is az enyém, hogy ne dobjunk a nyakukba egy olyan igát, amit Isten számon fog rajtuk kérni. Mert noha sok ember úgy gondolja, hogy Isten a mennyben van, én meg itt lent, én itt elmondok szövegeket és fogadalmakat keresztségkor, konfirmációkor, esküvőkor, hát ezt én mondtam el, az Isten nem érdekli annyira. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy ha mi Isten előtt fogadalmat teszünk, Isten számon kéri rajtunk mindannyiunkon, minden fogadalmunkat. Nem tehetjük meg, hogy egy olyan fogadalmat akasszunk emberek nyakába, amiről előre tudjuk, hogy pillanatnyilag nem képesek megtartani és megfelelni. Azt feleltem ennek a lelkésznek, hogy mindenkit megkeresztelünk Békásmegyeren, jó szívvel, aki vállalja velünk való összetartozást, vállalja Krisztus keresését, követését ebben a közegben, aki idejön és kifejezi az itt létével azt, hogy az Isten világa Jézus Krisztus érdekli. Ha valaki fölhív, és azt mondja, hát én templomban nem járok, de nagyon szeretném, ha a gyermekemet megkeresztelnék, annak remélem, hogy nem csak a saját felelősségemből, hanem a gyülekezetet a hátam mögött tudva azt kell, hogy mondjam, hogy jöjjön el közénk, kapcsolódjon idebe közénk, és majd később visszatérünk a gyermek keresztségére is. Ennek semmi köze nincs látszólag kis Székely Zsolthoz, az Évihez, és a keresztszülőkhöz, és mégis. Amikor a héten leültünk beszélgetni, akkor Zsolt azt mondta el nekem, hogy amikor kirepült a szülői háztól, akkor sokféle szempontja volt arra nézve, hogy hol telepedjen le. Az egyik leglényegesebb szempont a gyülekezet volt. A gyülekezet volt. Egy olyan helyre telepedjen le, olyan helyen lakjon, remélem nem haragszol, hogy kibeszélek, de nem tehetem meg, hogy ne mondjam el, ahol Istennek élő gyülekezete van, közösség van. Zsoltot és Évit is ismerjük itt a gyülekezetünkben, szolgáló testvérekként, érdeklődő testvérekként. Amikor a második gyermeküket is megkereszteljük, akkor ezt jó szívvel tudjuk megtenni, mert látjuk az ő küzdelmüket, harcukat, azon az úton, amelyre már korábban fogadalmat tettek. Nem hibátlanok vagyunk, nem tudjuk sokszor pontosan, hogy mi az a következő lépés, de amikor rájuk nézek, akkor azt látom, hogy olyan emberek, akik oda szánták magukat erre az útra, és amikor ezt a kicsin gyermeket megkereszteljük, akkor hisszük azt, hogy az ige, Jézus Krisztus, akit próbáltok odaélni elé, akit majd mondotok neki a szavaitokkal, megtérést fog nemzeni az ő életében. Nem olyan régen született a Lucácska, nincs még egy éve sem az ő születésének, de már most arról beszélünk a keresztségben, és erről teszünk hitvallást, hogy hiszünk az ő újonnan születésében. Abban, hogy Isten igéje újonnan fogja szülni az ő szívét, lelkét és indulatát, hogy Krisztus követője legyen, hogy neki adja oda az életét, erre nézve tesztek itt elkötelezettséget, és mi kívánjuk, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal az odaszánással, amely ezt eddig is láttuk bennetek, járjatok ezen az úton, mert hisszük, hogy ami Urunk Jézus Krisztus elvégzi az ő csodálatos munkáját ott, ahová nekünk nincs hatalmunk benyúlni és beérni, a Lucácska szívébe. Sok mindent megadhattok neki, az ívét nem tudjátok újonnan szülni, de majd Jézus az ő szent lelke és igéje által meg fogja ezt cselekedni. Legyetek ennek tanúi, legyünk ennek mindannyian tanúi, segítsen meg ebben bennünket Isten. Éppen azért, mivel erre nézve készek vagytok magatokat fogadalommal is elkötelezni, kérem, hogy válaszoljatok két kérdésre, melyet mindannyian fennállva hallgassunk. Kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy a keresztség által az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba gyermeketek befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást az élő Istenbe vetett reménységéről egy gyülekezet színe előtt, ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket fogadalmatok, ígéretetek megtartásában. Gyertek, valljuk meg most mindannyian hitünket, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük meg neked, Úr Jézus Krisztus, azt a különös áldást, amellyel megáldottad Zsolti és Évi házasságát. Köszönjük te neked azt a szeretetet, amelyet megmutattál feléjük, és amelynek ők maguk is tanúi lehetnek. Köszönjük, hogy te vagy az, aki őket is szólítgattad és szólítgatod, hogy majd azzal a szólítással tudják hozzád hívni gyermekeiket. Köszönjük neked a kislány életét, és azt kérjük tőled, vidd végbe az ő életében is az újonnan születés drága kegyelmét, hogy láthassuk mi az ő megtérését, hozzád való odafordulását. Segíts meg a szülőket és keresztszülőket, hogy készek legyenek mindenkor életükkel és szavaikkal téged képviselni egy gyermek előtt. Áld meg, Uram, szolgálatukat, hogy jól gazdálkodhassanak azokkal a talentumokkal, amelyeket nékik adtál, hogy egyszer majd, amikor elszámolnak ott a te színed előtt, állhassanak oda eléd hálaadással. Légy ebben nékük segítségül, bennünket pedig buzdíts imára, és még nagyobb törődésre. Így légy és maradj közöttünk, áld meg a mi döntésünket. Amen. Luca, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk most el helyünket, és imádkozzunk a 431. dicséretünk szavaival, a 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet! Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és nyújtsd meg kegyesen. Krisztusnak ő vérében, testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumának első fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának első fejezetéből a 14. verstől kezdődő szakaszt a 20. verssel bezárólag. Ezeket találjuk ezen a helyen megírva. Miután János, tudnélik keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus: jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő utána. Kedves testvéreim, amikor elolvassuk ezt a történetet, és a történet magyarázatára készülünk, akkor azt gondolom, hogy végigfut bennünk az a gondolat, hogy ez a történet egy nagyon távoli történet. Nem csak időben esik tőlünk távol, hanem az, amiről ez a történet beszél, hát az is egy elég távoli dolog. Sokan úgy gondolják, hogy az evangéliumban ez a rész nem annyira fontos talán, mert egy egyszeri eseményt ír le és jegyez le arról, ahogyan Jézus tanítványokat hívott maga köré, és mivel ez egy ottani, akkori történet, egy egyszeri esemény, ezért talán már ma nem aktuális. Tudjuk, hogy mi lett a tanítványok sorsa, akit érdekel az evangéliumokat elolvasva, szép történeket talál velük kapcsolatosan, de nyilván ez a mostani történet, amely arról szól, hogy némelyeket Jézus ott a galileai tenger partján megszólított és elhívott, ma már bizonyára nem annyira érdekes a számunkra. Hiszen, kérdezi a mai ember, hogyan is lehetnék, vagy hogyan is lehetek én Jézus tanítványa? A KT-ból éppen azt olvastuk, hogy Jézus fönt van a mennyben, az Atya dicsőségében. Hát hogyan lehetnék én ma már az ő tanítványa? Persze, ha Jézus még itt járna a földön, akkor érdemes volna erről a történetről beszélni, meg gondolkozni, mert lehet, hogy egyszer csak bekopog hozzánk is, és azt mondja, légy az én követőm. Na de hát Jézus fönn van a mennybe. Mit mondhat, vagy mit üzenhet ez a történet egyáltalán nekünk? Hogyan lehetnék én az ő tanítványa? Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ezek azok a gondolatok, amelyeket a Szentírással kapcsolatosan, ha meg is fogalmazunk, soha nem szabad lezárni, hanem azt kell látnunk, és azt kell tudnunk mindannyian, akik az igét a kezünkbe vesszük, hogy az ige pontosan olyan élő dolog, mint maga Jézus Krisztus. Az igének mindig van aktualitása, és az igében semmi olyan dolog nincs, amire azt kellene mondanunk, hogy ez a régmúlté, és felejtsük el, szemezgessük ki belőle azt, ami a ma emberének valamit üzen. Így ezt a történetet sem tolhatjuk félre, sőt, sokkal nagyobb érdeklődéssel kell odafordulnunk minden olyan történethez, amit egyébként magunkban esetleg leírnánk, és amit félretolnánk magunktól. Azt sokkal nagyobb izgalommal és érdeklődésekkel magunk elé venni, hogy megértsük belőle azt, hogy mi az mégis, ahogy ebben az élet megjelenik. Hogy lehetünk ennek tanúi? Így szeretnék most röviden erről a történetről szólni a testvéreknek. Mindazt, amit ma is üzen és tartogat nekünk ez a történet. Jézus a szolgálata kezdetén van minden evangélium szerint, amely említést tesz erről az eseményről. Nem a legelején, Jézus már elkezdte az igehirdető szolgálatát, de nem olyan ismert még, mint később, évek múltán. A kezdetén van az igehirdetésnek, a kezdetén van annak, hogy csodákat tesz, és ekkor megszólítja ezeket az embereket. A megszólítottak minden esetre ebben egészen biztosak lehetünk, nem tudtak róla sokat. Nem állíthatjuk, hogy semmit nem tudtak Jézusról, de sokat még nem tudhattak Jézusról, mert Jézus még nem mutatott meg sok dolgot, még nem hirdetett meg sok dolgot. Valamit már lehetett tudni arról, hogy kicsoda ő, a nevét, talán egy-két csodáját is, ami ott megtörtént Galileában. Úgyhogy amikor a tanítványokat ő megszólította, akkor feltehetőleg úgy szólította meg őket, hogy ezek már életükben nem először szembesültek Jézus személyével, de sokat még nem tudhattak róla. Kedves testvéreim, azonban Jézus tudta, hogy mit akar. Jézus tudta, hogy mit akar. Újra és újra elmondom, hogy Istennek nem tulajdonsága az improvizálás. Isten tudja, hogy mit akar. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy Istennek tervei vannak, amelyeket ő nem most talál ki, nem most vett papírra, hanem amely tervek a világ teremtésének kezdete előtt már készen voltak. Isten, Jézus Krisztus tudja, hogy mit akar. Ahhoz, hogy ezek a tanítványok az ő tanítványaivá legyenek, el kellett ezt hinniük, hogy Jézus tudja, mit akar. Mi nem tudunk róla sokat, de ő, ha megszólított bennünket, ha azt mondja nekünk, hogy jöjjetek utánam, és legyetek az én követőim, akkor ő biztosan tudja, hogy mit akar. És ezt a tanítványoknak el kellett hinnie bizalommal, hogy Jézus, te tudod ezt a dolgot. Mi nem látjuk át, a te személyedet se. Az se, hogy mi vár ránk. De elhisszük neked, hogy te tisztában vagy azzal, hogy te mit akarsz, és tisztában vagy azzal, hogy mi kik vagyunk. Kedves testvérem, hogyan lehet ma valaki, vagy hogyan lehetne valaki Jézus tanítványává? Úgy, hogy legelőször is, amikor Jézus megszólít bennünket, akkor elhisszük azt, hogy ő tudja, mit akar. Nem olvasuk a tanítványokról azt, sem itt, sem később, hogy Jézusra elkezdtek volna alkudozni. Hogy Jézus, egy kicsit több fizetésre gondoltunk. Ez elég szerény, ez a képviselői díj, amit itt nekünk adsz, a szállás, az étel. Sem akkor, itt az elhíváskor, sem később nem volt ez a kérdés napirenden Jézus és az övéi között. Mert az övéi elhitték azt, hogy Jézus tudja, mit akar. Jézus tanítványa ma sem lehet egyetlen egy olyan ember sem, aki nem hiszi el Istenről, Jézus Krisztusról, hogy ő tudja, hogy mit akar. Én nem tudom, hogy Jézus mit akar. Azt sem tudom, hogy az én életemmel pontosan mit akar ma délután vagy holnap. És nem tudom senkinek megmondani, akit Jézus Krisztus követésére hívok, hogy Jézus mit akar tőled. Én egy dolgot tudok, azt, hogy ő tudja, hogy mit akar. Neki van terve, neki van célja, és azt mondja, jöjj utánam, légy az én követőm. Testvérek, a hit az azt jelenti, hogy elhisszük az Úrnak azt, hogy ő tisztában van azzal, amit ő tenni akar, és tisztában van azzal, hogy én ki vagyok. A másik dolog, amit nem hinni kell, hanem tudni kell. Mert itt nagy kérdés a tanítványok alkalmassága ebben a történetben. Hogy tudnék, miért ezekhez ment oda Jézus? És a ma embere azt mondaná, hogy Jézusnak biztos volt valami fejvadász cége, aki azzal foglalkozott, hogy Galileába föltérképezze azokat a fickókat, akik majd Jézusnak alkalmas követői lesznek, mert ma ezt így szokták csinálni. Majd megkeressük azt a személyt, aki alkalmas a mi céljainkra. Valakit keresünk. Kedves testvérek, ezek az emberek csak, így mondom idézőjelbe, csak halászok voltak. Ezek nem jól képzett teológusok voltak. Ezek nem doktoranduszok voltak, ezeknek nem volt egyetemi katedrája. Ezeknek nem volt nagy vagyona. Ezek egyszerű emberek voltak. Mégis ők kellettek. Mégis ott abban a pillanatban, amikor Jézus megszólította őket, úgy kellettek, ahogy voltak. Nem arról volt szó, hogy Jézus kiment a galileai tenger partjára, fölállította a halászokat, és azt mondta, na szedjétek rendbe magatokat, mert jópofa belevaló srácokat keresek arra, hogy az én tanítványaim legyenek. Hanem Jézus célirányosan odament hozzájuk, megszólította őket, és azt mondta, így kelletek, ahogy vagytok. Az egyik éppen a halászatból jött vissza, a másik tisztogatta a hálóit, elkeseredve, megkeseredve, megszomorodva. Jézusnak mégis így kellettek. Nem akarta Jézus azt, hogy ők mindig ilyenek maradjanak, de ott akkor, abban a pillanatban, amikor elhívta őket, úgy kellettek, ahogy voltak. Kedves testvérek, Jézus Krisztusnak úgy lehet valaki tanítványa, ha megérti, hogy most úgy kellek Jézusnak, ahogy vagyok. Ahogy vagyok. Testvérek, mi szeretjük Isten előtt a szereplő válogatást megnyerni és játszani. Nagyon sok ember csapja be magát azzal, hogy Istennek nagy teológusok kellenek, én biztos nem kellek neki, ezért nem is foglalkozom az Istennel. Mások azt gondolják magukról, hogy én szertettem valami olyan tudásra, értelemre, bölcsességre, amire Jézusnak bizonyára szüksége van, és én bizonyára kellek neki ezért. Megint mások azt gondolják, hogy úgy lehetek Jézus követője, ha kipofozom magamat, ha lelkileg megpróbálok valahogy jó kondícióba jutni, ha úgy tudok öltözködni az Isten előtt, hogy kelljek neki. Nos, testvéreim, Jézus ma is jön, szólít, és úgy kell lesz neki, ahogy vagy. Jézus nem hirdet ma sem szereplőválogatást, pályázatokat, hanem ő eljön az ő igéje és szent lelke által, megszólít téged és engem, és aki hallod az ő szavát, tudhatod, hogy most neked szól az ő hívása, és úgy szól neked, ahogy vagy. Ha nyakig a bűnbe vagy, akkor úgy kell lesz neki, ha az ő szavát hallod. Ha megigazult vagy, és úgy gondolod, hogy te már csak kiérdemled, akkor úgy kell lesz neki. Nem akarja, hogy olyan maradjál, amilyen vagy. Mert nem engedte meg a tanítványainak sem, hogy azok maradjanak, akik akkor voltak, amikor elhívta őket. De abban a pillanatban, amikor szólította őket, nem várt tőlük semmit. Eljött az ő életükbe, megszólította őket, és azt mondta, kelletek nekem. Azt mondta nekik, kövessetek engem, jöjjetek én utánam. Testvérek, Jézus ma sem vár semmilyen kiöltözésre, sem lelkileg, sem egyéb módon, hanem azt mondja neked, talán éppen ebben a mai órában is hirdetem, azt mondja Jézus, jöjjél utánam, legyél az én követőm. Lehet, hogy a hétköznapokból csöppentél ide, lehet, hogy az eredménytelen életeddel csöppentél ide, lehet, hogy egy gyászos halászat után csöppentél ide, hogy nincsen, semmi nem látszik a jövő, nem látszik a ma meg a holnap. Jézus azt mondja, jöjjél utána, kövess engem, mert én célokat tűztem, nekem céljaim vannak, és akiket szólítok, azokat majd én alkalmassá teszem. Kedves testvéreim, ez az, amit nekünk mindig tudnunk kell. Hinnünk kell, hogy Jézus tisztában van azzal, amit ő akar. És tudnunk kell magunkról, akár megszólított emberek vagyunk, akár arra várunk, hogy ő megszólítson, hogy ő nem azért fog bennünket megszólítani, mert most már annyira alkalmasok vagyunk, hanem majd ő fog bennünket alkalmassá tenni. És van egy harmadik dolog, aminek engedni kell. Ezt meg kellett a tanítványoknak is értenie. Azt mondja Jézus, hogy én mássá teszlek benneteket. Nem azt mondja nekik Jézus, hogy amit most csináltok, vagy amit eddig csináltatok, az nem ér semmit. Mert a tanítványok, akik akkor még nem voltak Jézus tanítványai, olyan dolgot csináltak, amit Isten parancsolt. Azt mondja Isten a 10 parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. És akkor a tanítványok ott kinn a Galileai tengeren haláztak, akkor azt tették, amit Isten a 10 parancsolatban megparancsolt, dolgoztak. Nem azt olvasjuk, hogy sütették a hasukat a napon, ott a Galileai tengerpartján, hanem azt olvassuk, hogy dolgoztak, munkában voltak. Jézus nem mondja nekik azt, hogy fiúk, ez semmit nem ér, amit csináltok, hanem valami mást mond. azt hozza a tudtukra, hogy nekem, aki megszólítalak benneteket, más céljaim vannak veletek. Amit eddig csináltatok, amiben benne vagytok, itt a halászat, ez a ti döntésetek, a ti célotok. Ezt örököltétek, ebbe a hivatásba léptetek bele. Lehet, hogy apátok is halász volt. Ezt láttátok. Lehet, hogy egyszerűen csak rájöttetek, hogy itt a Galileai tenger partján ez a lehetőség, ezzel tudtok élni. Ez a ti döntésetek volt, hogy halászok lesztek. De én mást gondolok. Nekem más célom van veletek. Mi az, amiben a tanítványoknak engedniük kellett? Semmi más, testvéreim, mint az, hogy a saját céljaikat alá kellett rendelniük Jézus céljának. Jézus céljának. Hogy lettek ők tanítványokká? Hogy Jézus célját fölé rendelték az életükben a saját céljuknak. Ha nem tették volna ezt, akkor azt mondták volna Jézusnak, hogy köszönjük szépen, majd térjünk vissza néhány év múlva Jézus erre a dologra, amikor kifut a te pályád, amikor már lehet tudni, hogy te ki vagy. Ma ezt mondanák az emberek, és ma ezt mondják sokan, hogy jó dolog ez az Isten ügy, biztosan néhányaknak, akik benne vannak, de hát nekünk még vannak saját céljaink, élni akarunk, majd meglátjuk ezt a Jézus dolgot, hogy hogy lesz ez a későbbiekben. A tanítványok megértették ezt, és amikor azt olvassuk, hogy engedelmeskedtek Jézusnak, akkor ez azt jelentette az életükbe, hogy azt, amit ők választottak, ami az ő döntésük volt, ami az ő eddigi életük célja volt, ezt a célt alárendelték az Úr Jézus Krisztus céljának. Azt mondta nekik Jézus, hogy emberek halászaivá teszlek benneteket. Nekem is van veletek célom, de másfajta célom van veletek. Kedves testvéreim, hogyan lehetnék és hogyan lehetek ma Jézus Krisztus tanítványa? Hogyan jön hozzánk közel ez a régi történet, amely valós emberekről szól? Csak úgy, hogyha hisszük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is tudja, hogy mit akar. Ő úgy áll a kormány keréknél, hogy tudja, hogy a hajó merre megy. Ezt el kell hinni, testvéreim. Tudni kell azt, hogy nem várja a mi alkalmasságunkat, hanem amikor megszólít bennünket, akkor úgy kellünk neki, ahogy éppen vagyunk. Nem várja, hogy jobbak legyünk. Nem várja, hogy szebbek legyünk. Nem várja a megszólítás pillanatában azt, hogy mi jó képet vágjunk. Tudnunk kell azt, hogy ő akar bennünket alkalmassá tenni, és engednünk kell az ő céljának. A saját céljainkat alá kell rendelni az ő céljának. Kedves testvéreim, azt mondja nekünk a Szentírás, Pál apostol, azt tanítja nekünk a Szentlélek által, hogy a gyülekezet a hívők közössége. A gyülekezetet Krisztus testének nevezi. Itt hangzik Jézus szava és Jézus hívása. Az ő híveinek a körében, az ő testében. Hangzik Jézus hívása, és arra hív téged és engem, hogy legyél az Úr követője. Legyél az Úr követője. Lépjél közösségre ő vele. Mit kell elhinned? Azt, hogy Jézus tudja, hogy mit akar. Holnapra is, meg holnap utára is. Bízzál benne. Tudd meg, hogy úgy kell lesz neki, ahogy vagy. És ha te igazán az ő követője akarsz lenni, az abból fog meglátszani, hogy a maga céljait, aminek eddig éltél, azt alárendeled az ő céljának. És elkezded keresni és kutatni azt, hogy Jézus, mi a te célod? Mi a te célod? Mi a te célod azzal, amin keresztül fogsz vinni? Amibe vezetsz engem? Mutasd meg nekem! Drága testvéreim, adja az Úr, hogyha az ő szavát és hangját halljuk, akkor tudjuk ezt őtől lefogadni. Adjon a szívünkbe hitet, ajándékozom meg bennünket azzal a tudással, amit önmagunkról tudni kell, meg kimondani, és adja a szívünkbe az engedelmességre való készséget. Ma is az az ő tanítványa, aki hisz, tud és engedelmeskedik neki. Hát majd csendesedjünk el ezen a délutánon, és gondolkozzunk el rajta, hogy vajon tényleg az övéi vagyunk-e. Amen. A 445. dicséretünket keressük most ki, és a dicséretnek az első versét énekeljük. A 445. dicséretünk első versét, szólsz hozzám, Istenem.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választod nékészen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több héttel húrom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te szavad ma is hallatszik, és nem kevesebbet szólsz és üzensz nekünk, mint azt, hogy legyünk a te követőid. Adjad a mi szívünkbe azt a bizalmat, amely nincs ott, de amelyet te képes vagy mégis megszülni bennünk, hogy engedelmességgel válaszoljunk neked, és a saját céljainkat hadd rendelnénk oda a te céljaid alá. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, hogy ne támasszunk magunk előtt sem olyan elvárásokat, amelyeket te sem támasztottál, és amelyeket képtelenek is lennénk teljesíteni nélküled. Köszönjük, hogy úgy hívsz bennünket, ahogyan vagyunk, ott és abban az élethelyzetben. Szólítasz meg bennünket, amiben idejöttünk, amiben benne járunk. És köszönjük, hogy azt üzened nekünk, hogy neked céljaid vannak és terveid vannak. Hisszük, Urunk, hogy ahogyan a tanítványok életében áldássá lett az, hogy téged követtek, úgy a mi életünkben is áldássá lesz, ha neked engedünk, és a te utaidban járunk. Adjad, hogy ezt elhiggyük, és adjad, hogy így tudjunk neked engedelmeskedni életünknek minden idejében. Kérünk, áld és szenteld meg a mi mai napunkat. Köszönjük te neked, édes anyánkat, szüleinket, mindazokat, akiket nekünk adtál, akik előttünk jártak. Légy áldott érettük, és köszönjük neked azt, hogyha megadtad nekünk a szülőségnek, az anyaságnak az örömét. Adjad, hogy bölcsen éljünk a te ajándékoddal, és azzal a felelősséggel, amelyet hordozunk a te színed előtt. És kérünk téged azokért is, akik az eljövendőben lesznek édesanyákká. Urunk, hiszük, hogy te lelkileg, testileg föl tudsz erre bennünket készíteni, és meg tudod adni mindazt, amire szükségünk van, hogy jó szülőkké legyünk. Cselekedd ezt meg ifjainkkal és gyermekeinkkel. Könyörüljél meg a mi népünkön, hogy tudja-e nép vállalni a te rendelésed szerint a házasság szentségét. Tudjunk vállalni gyermekeket örömmel. Adjad, Urunk, hogy értéke legyen ennek, hiszen te szerzetted, és te parancsoltad ezt számunkra. Könyörüljél meg rajtunk, és esen meg a te szíved rajtunk, ami nyomorúságunkon. Köszönjük, hogy a te szavad annak a jele, hogy figyelsz reánk. Így köszönjük meg a te vigasztalásodat is, amelyen meg tudod ajándékozni a megszomorodottakat. Kérünk azért a családért, akik ravatal mellett álltak, és itt vannak most közöttünk, hogy engedd meg nekik, hogy nálad békességet találjon az ő szívük, hogy tőled kérjék és várják. egyedül azt, amit egymásnak képtelenek, és mi is képtelenek vagyunk nekik megadni. Köszönjük, Urunk, hogy betegeinket is rád bízhatjuk. Különösképpen is kérünk most azért a családért, akik jöttek volna ma közénk, és akik keresztelő sákramentumában szerettek volna örvendezni, de megbetegedtek. Légy az ő gyógyítójuk és megerősítőjük, és adjad, hogy egy legközelebbi alkalommal együtt lehessünk ővelük is a te színed előtt. Urunk, tarts fölöttünk őrző és védő kezedet, légy a mi pásztorunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, a mai napon több ünnep is van. Ezek közül az anyák napja az, ami talán közel áll mindannyiunk szívéhez. Most gyermekeinket szólítjuk, hívjuk, egy kis meglepetéssel készültek az édesanyák számára, fogadjuk az ő szolgálatukat szeretettel.
Kedves gyülekezet, édesanyák, nagymamák és keresztanyák, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A hittanos gyerekekkel szeretnénk egy igazán rövid kis szolgálatot átadni kedves minnyájuknak, abból az alkalomból, hogy itt az Úristen házában köszönhetjük az édesanyákat. A csetlés botlásunkat kérjük, hogy nézzék el nekünk. Igen kevés időnk volt arra, hogy felkészüljünk, de hiszem azt, hogy az Úristennek áldása van ezen a munkán is.
Reggel óta tanakodtam, mit mondhatnék te neked, olyan szépet gondoltam ki, elmondani nem lehet. Nem leltem rá szavakat, még verset sem találtam, minden, amit elmondhatni, itt van egy szál virágban.
Köszönöm, anyám! Köszönöm, anyám, hogy felneveltél, hogy értem sok könnyet ejtettél, de én azt már vissza nem szolgálom. Áldjon meg az Isten, azt kívánom.
Mentovics Éva, elmesélem, hogy szeretlek. Mikor járni tanítottál, lehajoltál hozzám, asuktad, hogy drága kincsem, s megcsókoltad orcám. Ölelgettél, cirógattál, lápoltad a lelkem, kedves szóval terelgettél, bármi rosszat tettem. Oly sok éjjel virasztottál, bármi rosszat tettem. Álmot hozó mecsét nélkül sosem múlt el este.
Beszédre is tanítottál, szívesen mesélek, elmesélem a szép napon, hogy szeretlek téged. Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet, édes drága jó anyácskám, úgy szeretlek téged.
Virágot kerestem, pirosat, fehéret, bokrétába kötöm, s odaadom néked. Nem is kívánok én érette egyebet, csak hogy édesanyám ölelj meg, csókolj meg.
Úgy repültem, mint a madár, pedig szárnyam sincsen. Virágot is hoztam neked, pedig kertem sincsen. A szeretet az én szárnyam, szívem az én kertem. Köszöntelek anyák napján, édesanyám lelkem.
A mi édesanyánk drága szent egy asszony, nem az volt a sorsra, hogy rózsát fakasszon, mert bizony az élet nem nagyon kímélte, a gondot, a sok bajt végtől végig élte. A mi édesanyánk drága szent egy asszony, emléke is elég, hogy könnyet fakasszon. Hely virrasztott nehéz éjszakákon értünk, mikor a láztól majd, hogy el nem égtünk. Fáradt behony szemmel, hányszor elgondolom, mikiket felnevelt, ezer gondom bajon. Tudunk-e valaha hálásak is lenni, tudunk-e valaha neki tenni, mert apró ajándék, virágcsokor, ékszer, amit egy-egy gyermek ad neki elégszer. Mind nem viszonozza, amit áldozott ránk, ezért szent a mi édesanyánk.
Ő az, aki halkan, bölcsőt felé hajol, ő az, aki neked altató daldalol. Megmosdat, megfürdet, megfésül szépen, tündérmesét mond lágy téli estéken. Amikor beteg vagy, ő az, aki ápol, két szemében mennyi aggódás gond lángol. Ő az, aki mindig imádkozik érted, nincs ó, nincs határa nagy szeretetének. Tele van a lelke érted égő fénnyel, ne bánsd meg őt soha engedetlenséggel.
Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kellő napfényénél hozzád fohászkodom. Fejet hajt előtted a fűszál virágszál, hálát adok néked, hogy rám vigyáztál. Ne hagyj el engemet, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz dörző szemed, édes jó anyámra, hín csáldás fejére, a lába nyomára.
Bármi bánat érte lelkem, könnyáztatta szemedet, örömömben, vígságomban szemed velem nevetett. Megtanítasz minden jóra, repítesz a nagy hintán, rajta kapsz egy huncutságon, szemed vígan kacsint rám.
Ha elestem, felemeltél, megpuszítod sebemet, minden egyes mozdulatod áthatja a szeretet. Elmosélném, miért szeretlek, bíz az estig bódhatnám, köszönöm, hogy itt vagy nekem, édes drága jó anyám.
Köszönöm, hogy teremtettél, az anyaméjében is ismertél, csillagok fényénél formáltál, szerető atyámmá igazultál. Köszönöm, hogy gondviseltél, éveimhez jót reméltél, szívembe ültettél rendet, örökzöld hömpölygő csendet. Köszönöm, hogy hozzám szóltál, igéden át rám találtál, szemembe tornyot emeltél, tűzlángó ostorral szerettél. És köszönöm, hogy élt is adtál, sebeimre felhőt raktál, s még vánszorogtam kebleden át, rám lehelted a hold bánatát.
Dzsida Jenő, hálaadás! Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem él semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, érte éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzá egy gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vígaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Én velem, te vigyázod léptemet, léptemet, gondomat te viseled, viseled. És ha jő az agonyat, agonyat, hallom szelít hangodat, hangodat. Imádkozz a gyermekem, gyermekem, őriződ az Úr legyen, Úr legyen.
Mielőtt a gyermekek átadnák a virágszálakat a kedves édesanyáknak, én azt kérem, mert eszembe jutott, hogy tavaly aztán alig tudtuk befejezni az Isten tiszteletet, hogy most énekeljük el a záró éneket, annál is inkább, mert az édesanyáknak is szól, és a mi hitünk megvallása is ez. A 134. Zsoltárunkat énekeljük el minden versével, utána pedig a gyermekek odaadhatják a virágszálakat szeretteiknek, és el szabad indulnunk az otthonainkban. Úrnak szolgái minnyájon, áldjátok az Urat vígon, kik az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hűséggel, felhemelvén kezeteket, Isten népnek Istenteket, szívből